Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot mindenkinek, a mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átemel EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ülepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő 2 évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
Helyre jó volt.
Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben húzni.
Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbálom megverni a versenyzőtöket.
Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
Speciál pont őt nem sikerült, de hát...
hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leon Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagyta, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leon Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Rihárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025 szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde váltok.
Maguk is eljöttél a vízbe.
Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondtam, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát, nem?
Ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úszom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulomi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján, baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
Mi baj lehet,
igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
De azt még visszahozod.
Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra. Tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille. Csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna. Tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
Ugye voltam már ebben második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de a óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék, hogy építetted magad, mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand néző szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
Igen, tehát a maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a Kórumba, a döntőnek a Kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
Igen, valamilyen szinten
ez
igen.
Ez jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízben egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsant itt teljesen más beosztásra
úszik. Itt az ezüstér megyünk.
Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
Hogy mi heten.
Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
Tehát ugyanaz csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
Nem volt rossz.
Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsra szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most, ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát, hogy egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
Most a Kósról beszélünk.
Igen,
csak
a Kós Hubertről.
Azért voltak hát még a ott a vízben.
Igen, csak
a Marsan ő elő volt nagyon.
Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egyik ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem. Kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jól mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt 1-2 évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgyhogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. de nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymáshoz a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
igen, a, igen, mint az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk, amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel. Tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövid pályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült, annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
Ugye Balázs, Virt Balázs, már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb. Vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst. Edzői munkája szempontjából az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt. Nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős, mert csak rend kedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok, tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
Igen.
Ez mit szóltál, amikor
Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
üldöző volt. Hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB-EB rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
Meg ahhoz már amúgy is egyéni is közeli idő kell.
Igen.
Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
igen, az
nem dobják az
van.
Ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcban, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével, mindjárt folytatjuk a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Több hónapos kihagyás vár Sünszabolcsra, erős földrengés rázta meg Peru középső részét, többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Sünszabolcs a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátra lévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencia liga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. A magyar válogatott őszi nemzetek ligája mérkőzésein nem lesz bevethető. A Paks Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az OTP Bankligában holnap a listavezető Puskás Akadémia a Vasashoz, a Nyíregyháza az MTK-hoz látogat, míg vasárnap a listavezető Győr a Zalaegerszeget, a Kisvárda pedig a Debrecent fogadja. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagy díj mai egyetlen szabad edzésén. Mögötte a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig a brit George Russell érte el. A Ferrari hétszeres világbajnoka, a brit Lewis Hamilton negyedik lett. A teljes versenyhétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk egyetlen elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül két járatot találtak meg a lett hatóságok, és hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Tűzütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben. Öt embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el, közülük ketten súlyosan, ketten közepesen, négyen könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tussisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz. Feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba kellett vinni. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsúszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta a Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
Közlekedés.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban két személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél már megindult a forgalom, de a torlódás még így is több mint 5 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon a nézelődők miatt szintén lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perc múlt, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és továbbra is Márton Richárddal, Európa bajnoki ezüstérmes úszónkkal beszélgetek. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Német Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak a, hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Német Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Német Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Mártó Rihárd?
Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Német Nándornak és Milák Kristófnak.
Ugye Milák ott százon lett ezüstérmes, senki nem tudta ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Német Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye... azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
Felnőtt
méghozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejuthattunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert az eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt százon, azonban mi nekünk nem volt speciálisan száz gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Német Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Német Nándort beraktuk. Az akkori országos csúcstartot Német Nándort.
Igen, ugye, azóta változott néhányszor.
Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadból van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyorsváltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
Az meg még egy arany.
Az meg még egy arany volt, és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Német Nándor volt a másik tag.
Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél. De hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
igen,
időszak.
Igen.
Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
Igen, tehát igen.
Körülbelül
sőt, ez
négy
meg a Tokió.
Tokió, bocsánat, Tokió előtti. Tokió előtti. Igen.
Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék, nem Szingapurban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
Hát ott döntötte meg Phelps.
Igen,
ott döntötte meg. Űrvilágcsúcsát, Milák.
Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilában, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye, akkor még 2020.
Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
Még Kenderes is volt.
Kenderes is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még úszott, akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szánysegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Ha lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak ne osztottak volna lapot.
Hát ott aranyérem minden egyes szám volt. Tehát ez annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
Csak nincs ilyen szám.
Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények. Nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást. Jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban. Úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal. De nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
Igen.
És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Tokió előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
Hú, hát ezt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
Igen,
az is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként nem kaptam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
De most tőle függ az, hogy... Igen. Hogy milyen a nexus.
Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra, illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
Hát öntörvényű, azt tudjuk.
Öntörvényű,
tehát
igen.
Azon különösebben is titok. Ugye Milák Selmeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmos adott esetben, aki most is az edzője. Azt, Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki azt azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a Párizsi olimpia előtt.
Hú.
Meg Wirth Balázs hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, és nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
Wirth Balázs...
Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy öt sportolója van, abból négyel kell foglalkozni, akkor most négyet eldob, vagy egyel fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a négyel foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldozz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb, úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangot Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsba ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes. 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát ugye általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
És még Lutri is.
Igen.
Emellett.
Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, Úgyhogy...
Mondjuk a 400-as gyors váltónál a biztos aranyat kijelenteni.
Jó, aztán... nem.
Az egy kicsit
ami komolyabb,
de azt mondom, de konkrét éremesség.
Konkrét éremesség, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra.
Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért mondom, pontosítsuk.
Igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom, biztos aranyra, akkor meg... De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristoffhoz ebből a szempontból, úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott-amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóba vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon is lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
egy ilyen... jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
de még ki is ment.
Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én azt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, hogy ott tudtam meg, hogy a Kristóf úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
amikor
egyik.
Amikor fölébredt.
Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is aztán pont
neki tudta meg. Múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
Igen, mert valójában ő lett volna.
Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósolig.
Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem fogsz úszni.
Nem kéne menni lassan.
Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Na, egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
Meg ez tervezett világbajnokság, nem beugrott.
Az se egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
Hát persze, hogy gondolok, ugye voltam már,
itt van.
Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
Igen, mármint a Az olimpiára. Olimpiai szintet.
Igen, hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
hát
mennyi.
Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
Igen.
Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa-bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezések kvalifikálnak ugye az igen. olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Doom, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk, megyünk tovább hamarosan a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Speed. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra, 1 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör, mikrofonnal Elpap István, a szeretettel köszöntöm vendégeinket, Göbölyös Gábort, az MT Sportszerkesztőjét, Gyenge Balást, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának kiváló munkatársát, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Hát nyilván kezdjük a Ferencvárossal. Tegnap este a változatosság kedvéért Vojvodina, Atvente és a Górnyék után most Trabzonban is megőrizte idei veretlenségét a Fradi az Európa Liga selejtezőjében, és egy idegenbeli 1-0-ás győzelemmel fogadja majd csütörtökön a török csapatot, a Mohamed Salah-hal felálló török csapatot. Független attól, hogy itthon az NB1-ben tavaly meg idén mi van, ez azért megsüvegelendő, tehát 7 meccs, 5 győzelem, 2 döntetlen, azt hiszem, hogy hevenyészve összeszámolom, és azért itt ebben nem voltak, mit tudom én, Noah nevű örmény csapatok, hanem ezek viszonylag komoly középcsapatai Európának, és a Fradi mondjuk úgy teljesen idevalónak tűnik ebbe a közegbe, és ennek is viszonylag az elejére.
Abszolút, és ez fontos kiemelni, ugye a Vojvodina, ugye a Twente és a Gúrnyik is tulajdonképpen jó csapat, tehát belenyúlt a Fradi, nem, még nem az igazán jóba. Más kérdés, hogy szerintem egyébként most a törökök a Trabzon gyengébb volt, mint amilyenre én számítottam.
De mindig de ez minden ellenfélre szokták.
Igen, így van, erről van szó. Erre van a másik mondás, ami azért legalább annyira igaz, hogy minden ellenfél úgy játszik, hogy engedik. Tehát ezek szerint a Fradi nem engedte, tehát a Fradi jó játszott, a Trabzon meg nem. Tehát én most megemelem a kalapot a Fradi előtt.
Igen, a Fradi jobb volt egyszerűen, szerintem ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. És a másik meg, hogy ezek azok a mérkőzések, vagy ezek a mérkőzés sorozatok, hogyha most így egymás mellé mögé állítjuk az ellenfeleket, amiket azért magyar klubcsapatok nem, hogy nem visznek át egyszerre, egymás után téve, de ilyen magabiztossággal, mert a Fradi igazából egyik ellenfél ellen sem remegett be.
Tehát hát ez az elmúlt évek rutinja.
Igen, mindegyikkel szemben majdhogy nem azt mondom, hogy a 180 perceket patika mérlegre téve abszolút fölényben és mindenféle, hogy mondjam úgy, kockázat nélkül hozta a továbbjutásokat.
És nagy lelki nyugalomban.
Leginkább igen, és most is.
Ami nekem feltűnő volt, én előzetesen nem gondoltam erősebbnek ezt a Trabzon, de nyilván jött a Salah transfer, akkor úgy mindenki felkapja a fejét, hogy úristen.
De Patrik Teke azt mondta, a Fradi sokkal jobb.
Igen. Hát sokkal jobb az erős, de én nagyjából én regára gondoltam.
De az bejelentetés volt.
De szerintem a Fradinak még jól is jött ez a Salah igazolás. Tehát én azt gondolom, hogy a Trabzon beleesik abba a hibába, hogy most tényleg a város kulcsát megkapta Salah kis túlzással, mit várna mondjuk a szurkoló, hogy ez a fiú akkor nem tudom, meccsenként 3 gólt fog rúgni, és láthatóan egyébként a csapattársak is ezt várják, tehát hogy ott van ez a Egyiptom is rácott a jobb szélen, hát majd mindent meg fog oldani, most ehhez képest egy NB1-es védő gyakorlatilag zsebre tette őt az egész meccsen, és én valami hasonlót várok a visszavágón is, tehát nem hiszem, hogy nagyot változtatta majd a Trabzon jövő csütörtökön, ugyanezt kell játszani. És akkor szerintem ez egy idézőjelben könnyű továbbjutás lehet. A Twente ott a 85. perc környékén volt egy nagyon meleg 5 perc, de szerintem ebből bőven meg lehet az Európa.
Az 4x180 percben.
Az majdnem egy hosszabbítás jött belőle.
Igen, tehát ott is csak a hosszabbításért, mert a továbbjutás az egyik esetben sem forgott.
Te, mint aki az elmúlt idén nagyjából Liverpoolba töltötted, te, ha téged fölhívott volna a Fatih Tekke, te elmondhattad volna neki, hogy Salahtól arra számítod, hogy egy csele se fog sikerülni gyakorlatilag, illetve bele, én úgy láttam, hogy beleesett slot hibájába, hogy Salahot nem cseréljük
ahogy
le.
Ahogy szemtehéntként kezelte.
Nem cseréljük igen, le. Igen. És Borbély igen. Balázs egy idő után azt mondta, hát akkor már Kadut le is hozom, mert úgyis a másik oldalról veszélyesek, és Osváthot már oda cserél.
És ő nézte biztos a Premier League meccseket, mert egyébként nagyjából ugye a harmadik, negyedik forduló után a Premier League-ben is rájöttek erre. Tehát mondtad, hogy a Salahval felálló Trabzonspor, a Salah nélkül felálló Trabzonspor. Ja, tehát gyakorlatilag, most ez persze pikírt, meg erős túlzás, De gyakorlatilag ugyanazokat a hibákat követte el, mint Liverpoolban, csak azért furcsa, mert a Liverpool, meg a Premier League, meg úgy egyáltalán már azért a Liverpool-al a BL-ben is elég magas szinten kellett helytállni, tehát azért az a legmagasabb polc, onnan most azért mondjuk, hogy 2-3 polccal ment lejjebb.
Legyen kettő.
De legyen kettő, igen, és gyakorlatilag...
Mint egy picit jobb volt, mint Liverpoolban, de ez még mindig... Nem volt semmi különös. A helyzetbe került.
Igen.
Kétszer.
Leszálló ágban van, és nincsen olyan játékos társai, mint Liverpoolban, vagy az egyiptomi válogatottban. Gondoljunk mondjuk mondani, például hogy a belga egyiptomi meccsre a VB-n.
Mert felszívta magát a VB-re. Tehát az a klasszikus Raza a figura, aki egyébként imád a válogatottban játszani. De egyébként nem véletlen, hogy Angliában is ott eltöltött ugye 9 idényt a Liverpoolnál, és akkor ott a Liverpooli újságírók mondták, hogy a vegyes zónába ő csak akkor ment ki nyilatkozni, hogyha neki érdekében áll. Tehát olyan, hogy ő végigmegy a vegyes zónába, és kérik, hogy álljon, olyan nem.
De egy egyiptomi újságíró ott volt, akkor megállt, nem?
De a vegyes zónában nem feltétlen, de az egyiptomi újságírókkal egyébként az egyéb sajtó, nem is azt mondom, hogy kötelezettségét, mert azon túl is, tehát sajtó megjelenéseit azokat úgy sokkal jobban pörgette. Tehát ő erőteljesen kötődik a hazájához, és a válogatottban kifejezetten szeret játszani, és ez a VB-n is látszott, tehát sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint a Liverpool, és most meg itt hogyha a Liverpoolban úgy elengedte volna az idényt, felszívta volna magát a VB-re az egyiptomiakkal, és most egy ilyen...
Most ezt engedi el.
Tehát ez az első nemzetközi meccse volt a Trabzonnal, de hát azért ennél profibnak gondolom, remélem, inkább így mondom, mert azért az itt egy nagyon nagy arcú csapás lenne a Trabzonnak, már a Szalá részéről, hogyha ő most ide pofátlan levezetésként
villogjon a konferencia.
De mondjuk arra nincs sok esélye, hogy mondjuk a Fener Galata kettőst megerőzze valahogy ez a csapat. Tehát szerintem még Szalával se.
Semmi, nulla. És most olyanokat hallani, hogy még akkor Karim Benzemát is.
Tehát
ez megint ez a nettó parasztvakítás, tehát hogy mert ugye itt arra megy rá a klubvezetés láthatóan, hogy nem a mérkőzéseken a sportszakmai eredményeket akarja elérni, hanem a merchandisinggal, a
látványpékség megy.
Igen, látványpékség szeretne.
A törökök azok hajlamosak szeretni. Erre. Szóval.
Mondjuk Benzema jobb lenne szerintem, mint a 2 méteres csatár, aki folyamatosan feldobta magát 16-oson belül.
Igen,
de Benzemáról meg pláne el tudom képzelni, hogy idejön, és akkor itt egy kicsit úgy pihenget adta.
Na jó, de a pihengető Benzema még mindig többet ér, mint a komplet csatásorra ennek a tegnapi Trabzonspornak.
Hát igen, olyan kis esetlenek voltak igazából.
nem baj az nekünk. Na, Nagy Olivérről beszéljünk egy kicsit, ugye az ezért nem volt önmagától való, hogy őt a kezdőbe fogja jelölni Borbély Balázs. Nagy Olivér ugye Soroksár, megérkezett 23 éves, magyar, és adott egy parádés gólpaszt Christopher Zakariasennek, ezzel van előnybe pillanatnyilag a Ferencváros, és a mezőnyben is abszolút megállta a helyét. Mit szóltok hozzá, illetve általában a Borbély Balázs meccseléséhez mit szóltok, ugye Kanikovszit kihagyta a kezdőből, helytelen mondjuk nem volt nevezve, arról most ne beszélgessünk, mert mit tudjuk éppen mi van vele, majd biztos jobban lesz 2 hét múlva. Nagy Ádámról beszélgethetünk néhány szót, aki azért jól láthatóan még nem egészen érte utol magát fizikálisan, de mindenek előtt Nagy Olivérről.
Hát szerintem ez első körben Borbély Balázs dicséri. Tehát őt eleve úgy most már szerintem nyugodtan az egyik legjobb magyar vagy magyarországi edzőnek szerintem most már nyugodtan.
Bognár György mellett én is ezt hallom.
Igen. Tehát olyan taktikai érettséget és magyar színvonal vagy magyar szinten olyan elképzeléseket és megvalósításokat, rotációkat lehet látni tőle, úgyhogy ez a második, tehát egy bajnokcsapatból átment egy bajnoki címet elvesztő csapathoz, és egyből gyakorlatilag arra a fordulatszámra tudta felhozni az elképzeléseivel, amin egyébként pörögnie kell egy Ferencvárosnak, ami azért egy nagyon komplett szaktudást igényel. Tehát az, hogy ő a játékosokból a legjobbat tudja kihozni, az meg pedig egy ilyen plusz réteg az edzői tudásban, és ebbe a vonalba bőven belefér ez is.
Hát több nagy nyertese van Borbé érkezésének, nyilván Korbu például, akinek kulcs szerepe van a mostani Ferencvárosban, és tegnap is azért voltak szép dolgai, vagy Zakariassen, aki beton stabil csapattag, ez a korábbi edzők, mindig ott volt.
Mindig visszatérő játékos.
Mint Árdai Ertában, igaz? Mindig jön egy új edző, oké, próbálkozunk valakivel, aztán előbb vagy utóbb visszakerülsz a kezdőbe, de Zakariassen most láthatóan élvezi a bizalmat, és ő egy hálás alany is a jelek szerint.
Szerintem egyébként, ha most a dolgok mélyére megyünk, itt nem akarok kitelébe menni, hogy változások. Nyilván anyagilag meg kell jobban húzni a nadrágszia, de például Borbét azért tartom egy jó edzőnek, és Győrben is ezért volt egy jó edző, mert a hozott anyagból főzött, már úgy hozott anyagból, ami volt. Tehát ami a Spájzban volt, abból főzött. Most a Fradinál is ezt kell csinálni, és ugye fölfedezte a hirtelen akartam mondani a említetted volt, igen, Korbut, igen, aki egyébként egy játékintelligenciában egy egész magas szintű futbalista szerintem, és a Nagy Olivér esete is beállította
a felvidéki nem akar, Borbély, a Csángó Korbut.
Így van, de szép. Most poénnak mondom, ugye a holnapi Nemzeti Sportban lesz egy kis keretes anyag a Nagy Olivér, és azt kezdte tőle a Borbé, hogy ő nem fész, és majd akkor a választ megtudhatják a tisztelt olvasók. De azt mondom...
Mint Mezei György, aki az osztrákok elleni, az itthoni első VB-selejtező előtt, ahol betette a kipriket mindenki elképedésére a kezdőbe újoncként, és kérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy Tatán megkérdeztem tőle, hogy amikor gyerek voltál, akkor a játszótéren, te szoktál verekedni? Mondta a kiprik, persze, hogy szoktam, és akkor eldöntöttem, hogy akkor te fogsz kezdeni. Lehet, hogy Nagy Olivértől is ilyet kérdez.
Igen, és a beadás, ugye, mert elment ott a jobb szélen, és a beadás teljesen tudatos volt, tehát lehetett látni, nem az volt, hogy hála Istennek be tudom ma adni,
csak ott szemmel berúgta.
Nem volt rajta, de
benézett, szépen nyugodtan.
Tök mindegy, így hozta az élet, így hozta a játékhelyzet, és akkor nem az volt, hogy csukott szemmel berúgom középre, az lesz valami, hanem körülbelül lehetett látni, hogy hol vannak a fradisták és a Zakariassen. Egészen kíván. Egyébként nagyon jó futballista a Zakariassen, tehát mondjuk ki.
És hogy mennyire jó a meccsel Borbélyból, azt szerintem a Twente elleni említett 5 perc volt az, ahol ott nagyon csúnyán elcserélte magát szerintem ott a végén, de az összes többi meccsen, most a bajnokikat is idevéve szerintem teljesen jó cseréket húzott meg mindig. Nyilván a bajnokságban továbbra is. Tehát ez megint egy nagy kérdés lesz, hogy sikerül-e úgy felpörgetni a játékosokat egy-egy bajnoki meccsre, mint az Európa Ligára, de szerintem ő meg fogja tudni oldani. Néha még ebben nyilván jönnek olyan meccsek, mint az Ette meccs, de azt is behúzták, tehát hogy 3 pont nem kell megmagyarázni. Ezek nem mentek Robi Kinnek az előző szezonba, egyelőre Borbé Balázsnak szerintem megy.
Meg abban a szentséges pillanatban, hogy a Fradi odaér a főtáblára, vagy csoportkörbe.
Már
vagy
pedig odaér, csak neve. Kérdés, hogy melyikben.
Igen, alapszakasz, ezt a
liga szakasz.
Liga szakasz, így van, de az, nem az Európa Ligára értelemszerűen, mert most már számoljunk azzal, hogy ott lesz egy nyugvópont.
Merjünk nagyot
ott, nem, ott lesz egy nyugvópont, és akkor ott újra lehet kalibrálni azt, hogy mi az erőforrásokat hogyan ossza be. Mert tiszta sor, hogy most addig sokkal nagyobb energiát és odaadást kell fektetni a nemzetközi porondra, tehát ez tiszta sor, tehát ott el kell jutni, át kell érni azon a vonalon, és kész. És akkor onnantól kezdve már lehet az erőforrásokat szétosztani.
Hát
persze, megjön majd az, hogy akkor oké, nagyon jó, elindultunk, és akkor úgy tűnik, hogy tovább lehet jutni, és akkor megint lesz egy új
matekozás,
de igen, hát de akkor is ez van.
Az Európa Liga szakasz, vagy alapszakasza megvan, az előbb mondtál, semmilyen nadrágszíjat nem kell meghúzni, mert az a különbség, az már játékos eladásból a Fradi rég fedezte. Igen, tehát a Fradi ebben az évben, ha megvan az Európa Liga, mert az kell hozzá, akkor szerintem semmivel se lesz kiebb, mint eddig volt. Arra számítatok-e, mert azért Magyarországon itt még vastagon tart, most már nem nagyon sokáig, de még tart az átigazolási időszak, hogy még a Fradinak adott esetben a csütörtöki eredménytől függően, mert azért jövő csütörtökön dől el, hogy ebből az előnyt meg tudja tartani a csapat, és Európa Liga lesz belőle, vagy Konferencia Liga, de attól függően számítatok-e arra, hogy a Fradinak még a kerete egy kicsit egy-két ponton változik?
Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy kellene, de nem tudjuk, hogy mennyi pénz van, ez fontos. Mert egyébként az alapszakasz, Európa Liga alapszakasz...
Amikor a fizetés az mindenképp.
Jó, én is majdnem, mint ahogy a Balázs, én is majdnem biztos se veszem. Jó, le kell játszani ezt a visszavágót, az azért nyilvánvaló, és nem csak a meszt kell kivinni a pályára, de szerintem kellene még egy játék. Meg is mondom, hogy előre kellene.
Befejező
embernek, így van.
Én meg azt mondom, hogy szerintem az lenne a legfontosabb, hogy most már ne gyengüljön. Tehát most már az lenne az erősítés, hogyha ha nem gyengülne tovább, azért itt Kanikovszit még emlegetik, hogy
igen,
hazamenne Izraelbe, azért Yusuf és Joseph iránt is állítólag vannak érdeklődők, de szerintem itt ezt le kéne zárni, ezt a történetet, mert az a célvonalat...
Igen, mert eddig az volt, hogy jött, esetleg jött valaki, olyan túl sokan nem is jöttek, de itt egy akolatsz, hirtelen elmegy még a bufániék után, és...
Igen.
Meg hogy mi van azokkal, mert az itt van ez a Szevikian, Csirkovics, Arzani, van egy csomó ember, akik most se játszanak, vagy most se játszottak, nem annyira rossz futballisták egyébként, hogy most akkor ők újra kölcsön lesznek adva, vagy
értékesítenek. Értük.
Tudja a Fradi őket, de ezek nem is annyira rossz játékosok, szóval arról azért nem beszélhetünk.
Nem, de hogyha ott van az Európa Liga ligafázisában a Fradi, és az első hosszú távú matekozás úgy néz ki, hogy próbálják meg a továbbjutást, ami nem feltétlen jelenti ezt, hogy akkor az első nyolcba legyen automatikusan csapat, hanem egy rájátszásos...
Rájátszás kvalifikációt.
Igen, tehát az, hogy legalább még egy pár harcot, de már a kieséses fázisba játszon.
Hát 24-be kell lenni, az így nem ördögtől való.
Igen, így van. Akkor azért lehet, hogy nem csak azért, hogy erősebb legyen a keret, hanem egyszerűen az nagyobb terhelést jelent. Tehát ott akkor egyszerűen több meccsperccel kell számolni. És ugye ezek ilyen exponenciálisan növekednek, nem csak az ő meccspercek, hanem a nehézségek. Tehát ott már az egy kieséses párharc, tehát ott gyakorlatilag majdhogy nem azt mondom, hogy kétszer akkor energiát kell beletenni egy olyan meccsben, mint egy mezei, most ezt így idézőjelben mondom, csoportkörös meccsbe.
Viszont cserébe a keret nagy része már ezt átélte, mert akkora fluktuáció azért nem volt. Mennyit számít az, hogy ugye idén most már szem, ha jól számolom, 8-szor sorozatban valamelyik, abból volt egy BL, meg egy konferencia liga, a többi általában Európa Liga szokott lenni, hogy a Fradi már 8-szor van ott, nyilván a keret nagy része nem volt, nincs ott 8-szor, de mondjuk Dibusz ott van már 8-szor, meg már Zakariasen is, nem is tudom, már 5-szor biztos. Tehát, hogy ez a fajta rutin.
Számít, biztos, hogy számít, de még egy dolgot szeretnék mondani, ugye igazolásokkal kapcsolatban, hogy én a Nabi Keitát egy jó futballistának tartom.
Persze, és amikor mindig tud van, játszani.
Igen, amikor tud játszani, de nagyon ritkán játszott, és emlékszem, most nem mondom a játékosnak a nevét, amikor Nyilasi Tibor még a 90-es években a Fradiba volt edző, és rákezdtem XY-ra, mondja, hogy nem játszik, és mondom, kérdezem, miért nem, azt mondja, sérült, és akkor hozzátette egy maliciózusan, úgy, hát ő sérülten született. Tehát kicsit úgy vagyok a szegény
Keitával. Kiről van szó?
Nem mondom el, mert mindegy. Nem, tényleg nem, mert... Na mindegy, tehát a Keitával is kicsit úgy vagyok, hogy lehet, hogy sérülten született, és ezt már tudták, amikor...
Hát, mondjuk azért van itt.
Sérülék. Igen, hát erről van szó. Erről
szóval
van szó.
Egy klasszis futballistáról beszélünk.
Hát erről van szó.
Aki még a Fradiban is, amikor játszik, adott esetben egy 20-30 percet, hát azért az úgy látszik, hogy más minőség. Csak sajnos ebből a Fradi se kap túl sokat, de hát itt a deal lényege ez, hát sajnos itt az ülőjétön is tudják, ezért van itt, ezért kerül ennyibe. De most már Fradi él legalább, ugye? Tehát már nem, aztán már nem kölcsönben van, hanem talán megvették, ha jól emlékszem. Na mindegy, hát talán még majd látjuk. Például az alapszakaszban egyszer játszik, akkor azt a 3 pontot be is tudjuk írni. Na, hát ez majd jövő héten okosabbak leszünk, viszont cserébe, ugye az biztos, hogy a Fradit a hétvégén nem látjuk, mert most ez az a forduló, amit minden külön előre bejelentés nélkül bármelyik magyar csapat, ha megéri a rájátszást a alapszakasz előtt, akkor halaszthat a két meccs között, úgyhogy így, hogy már van egy Győr elleni elhalasztott meccse a Fradinak, ugye akkor játszott a Reállal, most a Honvéd elleni bajnoki, hát ezt gond nélkül lendületből elhalasztottam, majd biztos valamikor december, vagy nem tudom mikor lejátszak.
December 2-án.
Tessék. Viszont cserébe, ami biztos, hogy ma lesz egy Paksújpest mérkőzés, meg az is biztos, hogy szegény Böde Dánielt hosszú hónapokra elvesztette a Paks. Emiatt biztos nem van túl boldog Bognár György, mert a magyar NB1-ben azért az utolsó 20 percre bárki ellen beküldött Bödét, ott az ellenfél szedi a nyugtatót. Na most ez nem lesz innentől kezdve. Például egy Paks-Újpest meccsről mire számítatok? Mert az Újpestnek azért most már vannak életjelek, amit már elég régóta várnak a lila barátaink, de hát a Paks meg Paks, az meg az NB1-ben Paks ellen senki sem mehet. Biztos ebből még egy egész tűrhető meccs is kifuthat.
Szerintem a Paksnak ideje lenne úgymond talpra állnia. De,
mivel
említetted, hogy az Újpestnek is kéne a felszálló ág, tehát én azt mondom, hogy X lesz, ami Bödét illeti. Persze a sérülés sajnálatos, ami még sajnálatos, hogy benne van már a korba, és ilyenkor nehezebben regenerálódik az ember.
40 konkrétan.
Hát igen, tehát ezt nem tudom, hogy tavasszal
Bár ő félig ember, félig gép, ahogy a paksi szurkolók szokták énekelni, tehát rá azért nem lehet a...
Igen, remélem tavasszal látjuk a pályán azért.
Igen. Azért a gólövelisten láthatjuk, hogy megint Pakson megint találtak egy olyan játékost, aki ott van a tetején a gólövelisten.
Bogesz megmondta, hogy aki nálunk csatár, az gólkirály szokott lenni.
Abszolút, tehát ez tényleg így van. Az
meg úgy... jól mozog, most Szaléról beszélünk.
Igen,
tehát hogy...
Károly, 19 éves.
Igen, de úgy látszott a Puskás ellen is, ahogy ott úgy... tehát amikor a kapussal szemben állt, nem az van, hogy így elkezd toporogni, bedadog, átesik a kapuson, hanem úgy egy ilyen láthatóan... majd én azt mondom, hogy tudatos izommemóriával meg... spékelt módon rúgtát a labdát a kapuson. Tehát így a lényeg, hogy nem véletlenül találja meg ennyiszer a kaput, és ebből a szempontból szerintem nem akkora probléma Böde kiesése. Tehát itt a Paksnál az lenne a probléma, hogyha nem lenne egy ilyen állandó góltermelő, és Bödét mindig azért kellene behozni, mert kell az a plusz gól, mindig hiányzik. De most szerintem ez nem feltétlenül így van. Az, hogy mögötte hogyan alakul a csapat, hát az most egyelőre még olyan felemás, de alapvetően abszolút ígéretes, ahogy az elmúlt idényekben megszokhattuk Paksnak.
De még Tóth Barna is, hogyha hát azt nézzük.
Ott van. Hán János is ott van.
Jó, hát Bető.
Hát vannak, sokan vannak Pakson, de azért most még ez, szerintem itt még kell egy-két hét vagy hónap, hogy ez úgy normálisan kiforja magát ez a Paks, de mit szóljon a Győr? Gyakorlatilag minden számot tevő játékosát a tavalyi alapcsapatból, legalábbis a magyarokat plusz Bembuálit eladták a győriek, és akkor most még bónuszként Sőn Szabolcsnak meg legfrissebb hírek szerint elszakadt a Keresztszalagja, akit egyébként lehet, hogy amúgy eladtak volna, így legalább őt most nem fogják eladni, az biztos, viszont nem is számíthatnak rá a pályán. Szóval ez azért komoly érvágás, nem?
Hát ha valaki azt mondja nekem, hogy a bajnok csapat így fogja kezdeni az idényt, tehát rendben van, arra nem lehet mérget venni, hogy bejutsz a bajnokok ligájába, de az, hogy kiesel a kupasorozatból...
És mindenkit elhatsz közben.
És közben mindenkit
elhatsz. Csinger, Vitális, Tóth,
lehet erre egyébként Bembuali azt mondani, hogy a játékost akkor kell adni, amikor a legtöbbet
de nem az összeset. De nem az összeset.
Vagy azonnal pótolni, tehát hogy egy tudatos fluktuáció legyen, persze. Meg és ez utóbbi ezt hiányzik.
És ráadásul, mert azt még el lehet fogadni, hogy ugye Győrben...
Nem is jött valami kosztarikai válogatott?
Igen. Mindjárt mondom is a nevét, kérlek szépen. Juvizon Bennett nevű.
Na hát, akkor minden oké. Okay.
Úriember jött baloldalra, középpályára. Tehát azt ugyan nehéz volt, gondolom, megemészteni, hogy ugye Borbé Balázs elment a Fradiba, hát, és utána...
Noktácu még őt is elvesztették. Őt először.
Van. És aztán elment a szerintem egy eléggé mozgató ember volt a háttérben, a sportigazgató, a Steven Van Haren, a belga, akihez szintén egy belga jött, de ezek azért olyan változás... Ja, és jött az Efrain Huárez, akit egyébként onnan tudtuk egyáltalán, hogy edző, mikor a Borsos Laci kollégán ki volt a világbajnokságon, és elment a Pumas klubba, és ott kiderült, hogy ez az alak, ez ott játszott annó, és akkor írta Laci, hogy ez elég szangvinikus emberről van, szóval rögtön meg is tudtuk utólag 4-5 balhéját. Nem tudjuk, hogy milyen edző, ez nagyon fontos. Annyit hangol, hát összerúgta a Porta Vitalissal, ugye, kezdte azzal, majd utána a fiatalok, de ezt el lehet fogadni, mert a fiatalok ugye keresik a lehetőséget, már pedig most van lehetőség hát följönni a győri utánpótlásból, és azt mondta, hú, ez az öltöző vele van. Hát akkor most... De, az
de a... mit mondjon egyébként? Tehát azért
ez... Így van, de azért ez egy elég meredek idény kezdett, szóval nem tudom, hogy ez tudatosan alakult-e így, mert akkor eléggé...
Öltöző vele van, csak 4 magyar válogatottjából pillanatilag nullára számíthat.
Igen, de azért a Győrnek
is elment is elment, persze. Meg Sőn lehet, hogy elmenne, de most mindegy, mert sérült, Vitális meg szintén elment.
De mondjuk másfél évvel ezelőtt Győrben, nem hiszem, hogy amikor a sportigazgató, a tulajdonossal, nem tudom, felvázolta a célokat, akkor az volt, hogy jó, akkor most bajnokok leszünk 2026-ban, és akkor utána BL, meg hasonlók. Tehát én azt gondolom, hogy az volt a cél, hogy neveljünk ki magyar fiatalokat, adjuk előket jó pénzért, csak hát jött ez a bajnoki cím, és szerintem ezzel... Na,
és bezavart.
De ez tényleg bezavart, tehát mert, hogy mondjuk Győr lett volna, nem tudom, 5., 6., és
ugyanezeket
a játékosokat el tudja adni, akkor mindenki tapsol egyet, hogy megcsináltuk, csak hát...
Igen, csak akkor nem biztos, hogy eladják őket.
Így van, meg igen, nem tudod ennyire eladni, mert a bajnok csapatból
menni. 3 hónappal ezelőtt mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, mert ez a tökéletes, hogy a Fradi az Európa Ligába, mert ott egy kiemelt, meg mit tudom én, bejut, és a Győr meg a BL onnan nem lehetne legalább a Konferencia Ligában nem eljutni, és akkor végre lesz 2 magyar csapat. Ezt mi van belőle? Megint a Fradi lesz ott.
Igen, és ezt sajnos fájdalom kimondani, de a Győr rontott el.
Tehát, abszolút, abszolút.
Olyan szintű ellenfelek ellen égett meg, amiket nem
hát a tavaszi volna. Győr a gála összeállításában vitálisostul, csingerestül, toltostul, gyakorlatilag Veszter pont nélkül.
Igen.
Kis túlzással.
Igen.
De
igen.
Hát most nem erről volt szó. Na, viszont az, hogy a forduló rangadója Vasas Puskás Akadémia, szerintem erre aztán senki nem tett volna egy fillért sem mondjuk egy másfél hónappal ezelőtt, különböző okok miatt, de egész tűrhetően néz ki a Vasas is, és a Puskás Akadémia. A Vasas, amelyik jött, amelyik ugye újonc, de a régi edzőjével, a Puskás, amelyik kicsit az utóbbi időben befáradt, viszont egy elég jó ütemű edzőcserét csináltak szerintem, és most egész kulturáltan fest mind a két csapat, és a helyezéseket, ha csak a helyezéseket nézzük, akkor ez az NB1-es forduló rangadója.
Igen, igen, én is ezt húztam volna alá, hogy az eredmények tükrében.
Hát, de Tabella nem hazudik.
Nem hazudik. Csak
a közhely mondja. Jó,
de persze. Igen, rendben, de mondjuk, hogyha ha már mondjuk lement két számjegyű forduló, akkor érdemes egyébként hasonló kitételek mentén nézni azt, hogy akkor mi számít az eredmények alapján a forduló rangadójának, de kétségtelen, tehát a tények, hogy úgy veszük, makacs dolgok, tehát a Vasas valóban hozza.
A tabella nem hazudik, igen, és a tények makacs dolgok.
Igen.
Most mindjárt citálni fogom, Szent Herberger, labda gömbölyű, ez mind Herberger, ami a közés 90 percig tart.
Igen.
Illetve a Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, tehát ahogy az egyik meccsnek vége, akkor már a következő meccs előtt vagyunk, ez kicsit nehezebben fordítható, de ez is Herbergernek igen. Csodálatos.
Annyira vagy jó, amennyire legutóbb jó voltál.
Ja,
igen. Hát.
Na, szóval a Vasas Puskás.
És a Vasas is, meg a Puskás is legutóbb jó volt, kétségtelen.
Ez így van.
Jó az edzőváltás egyébként, jót tette a Puskásnál, az a véleményem, tehát pont jókor jött.
Még a végén, végén Német András visszakapja a magyar futball, mert már ideje lenne.
Hm? Hát kéne egy jó csatár, igen. Jó csatár mindig kell, nem kéne egy jó csatár mindig kell.
Okay, ha már jó csatár, akkor azért a Vasasnál Urblik játékát figyelni. Hát, most
extra.
Ez elég ritka az NB1-ben, hogy van egy magyar játékos, hogy lehet, hogy csak miatta bekapcsolok egy Vasas meccset, aztán meg is fogom tenni, mert...
Hát csak az a baj, ő se 20 éves. Tehát amire ezek így kitűnnek, most a Varga Barna volt az...
Vagy megint előveszik el a követő emberfogást vele szemben, ami egyébként egészen extra volt, és talán egy ilyen összevágás, hogy nem is tudom, tehát... ilyen kispályás bajnokságokban láttam ilyet utoljára, amikor valaki nagyon jó az egyik csapatban, és csak egy embert állítanak.
Salaival próbálta így mész, hogy maradonát 82-ben, annyira nem sikerült emlékeim szerint. Azóta a magyar futballban én nem nagyon láttam ilyet. Na jó, mindjárt folytatjuk nemzetközi futballal, mert itt aztán most már Premier League-től kezdve lassan-lassan a hosszú nyári VB, meg az követő szünet után beállnak normális fordulatra az elitligák is. Gövős Gáborral, Gyenge Balázssal és Turi Gáborral folytatódik a hírek után a Nemzeti Sportkör.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz a Liverpoolnál, kardos támadás történt Svédországban. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitút megelőző sajtótájékoztatón árult el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A Paks-Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NBA 1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is időben közvetíti. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagy díj mai szabad edzésén. Mögötte a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig a brit George Russell érte el. A Ferrari hétszeres világbajnoka, a brit Lewis Hamilton negyedik lett. A teljes verseny hétvégét időben láthatják az M4 Sporton. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a shanghai tornára már ismét bevethető lesz.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve támadt iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozza az Európai Bizottság a totalitárius és autoritár rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a az 1939-ben a náci Németország és a sztálinista Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop paktum évfordulója. Az ezt követő éveket megszállás, elnyomás, deportálások és tömeges erőszak jellemezte, emlékeztettek az uniós tisztségviselők. Svédországban többen megsérültek egy iskolában, amikor karddal támadtak az ott lévőkre, a támadót elfogták. Az erőszakcselekmény Fagersta közép-svédországi településen történt, helyi lapinformáció szerint több iskolát kiürítettek, egyelőre további részleteket nem tudni. Lezuhant az amerikai légierő egyik bérelt repülőgépe Alaszkában. A Cessna fedélzetén 8 ember, köztük 2 hadmérnök tartózkodott, senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A gép az úti céljához közel egy radarállomás közelében zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott.
Közlekedés.
Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Pálkozd közelében. Az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A baleset mögött több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá,
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 35 perc múlt a Nemzeti Sportkörben Göbös Gábor, Gyenge Balázs és Turi Gábor. A vendégem mikrofonál továbbra is Eppap István. Külföldi futballal folytatjuk, mindenek előtt Premier League, hiszen már ma este folytatódik, vagy rajtól a 2026-27-es idénye Liverpool, amelyre nyilván a legjobban figyelünk. Még nem most kezd, viszont amikor kezd, akkor pedig a Newcastle United vendégeként kezd. Azért az egy mindjárt egy gatyafelkötős rajtnak ígérkezik. Milyen Liverpoolra számítunk? Megérkezett Iraola mester, a két magyarnak alig ha van aggódni valója a kezdőcsapatbeli tagságát illetően, de persze ez hosszú távon majd az dönti el, hogy a Liverpool úgy szerepel-e, mint tavaly, mert akkor bármi változás megtörténhet, vagy pedig ugrásszerű javulás következik be, és azt hiszem mindenki ebben bízik.
Nekem a Kósubi mondta ezt a párizsi EB-n, hogyha nem fog egyéni csúcsokat úszni, akkor katasztrofális lesz az EB, valahogy így gondolom a Liverpoolnál, és hogyha nem lesz egy picit jobb, mint az előző, akkor katasztrófa van.
Iraolát nem védi a bajnoki cím, mint Slotot tavaly.
Nem, de szerintem ő egy nagyon-nagyon jó edző, én sokkal jobb Liverpoolra számítok. Ráadásul én úgy látom, hogy szerintem most a kicsit szorosabb lehet a mezőny, szerintem a City az jóval gyengébb lesz, mint az előző szezonban. Az Arsenal nem fog 30 pontot szerezni szögletekből, legalábbis én ezt vizionálom. Tehát, hogyha a Liverpool nem lesz versenyben utolsó hetekig a bajnoki címért, akkor szerintem csalódás ez a szezon, de én úgy érzem, hogy versenyben lesz. Tehát Kerkeznek például Iraola az egy nagyon-nagyon jó megoldás. Én egy éve mondom, hogy Virtzet szeretném jó formában látni, ebbe is bízom. Szoboszlai meg most már kapitány helyettesként.
Olyan edző nem nagyon van, akinél Szoboszlainak aggódni valója lenne, nem?
Igen, de azért is nyugodt vagyok, mert nem valószínű, hogy az Iraolát jobb oldali backnek teszi be. Tehát ezt azért fontos.
Hát meg még egy olyan év nem lesz, hogy az összes jobb hátvéd sérült.
Persze.
Az a igazából a meglátásom, hogy a Liverpool nem lett sokkal erősebb, mint volt tavaly.
Bár Salah elment.
Bár Salah elment, igen, tehát a Salah nélkül felálló Liverpool. De azért két fontos tényező mindenképpen a Mersey Partiak felé billenti a mérleg nyelvét. Az egyik Iraola, aki most már azért egyértelműen bizonyította azt is, hogy a legmagasabb szinten, tehát a Premier League-ben, mert egyébként megcsinálta a Rayo Vallecano-val Spanyolországban is, hogy egyébként ezt a korábban említett Borbé-féle erőforrás alapú gazdálkodást a legmagasabb szinten tudja üzni, tehát hogy az, ami rendelkezésére áll, abból a legjobbat tudja kihozni.
Kimaxolja?
Hát igen, így is fogalmazhatunk. És ebből a szempontból ez egy fontos tényező annál a Liverpoolnál, amelyik most bár még van egy pár nap az átigazolási idényből, de nem látom, hogy olyan nagyon sikerült mélyíteni azt a keretet, amelyik tavaly...
De legalább megmaradt 500 millió euró. Hogyha úgy akarták volna mélyíteni, mint tavaly.
Igen. De hát tavaly ugye rengeteg olyan meccs volt, hogy olyan fiatalok ültek a kispadon a Premier League mérkőzéseken, akik egyébként előtte vagy utána, de többnyire utána, az utánpótlás csapat meccsein szerepeltek. Tehát azért ez így egy olyan csapatnál, amelyik a bajnoki címre aspirál, ez nem igazán nyerő Angliában a Premier League-be. Szóval ez az egyik.
De jó, ennyi sérülésre szokott lenni, tehát azért volt egy fatális oldala is ennek a dolognak.
Rendben, de más csapatoknál is vannak sérülés hullámok. Annyi van, hogy a Liverpoolnak a tavaly nyári átigazolási politikája nem feltétlen találta telibe vagy fején a szöget. Tehát jó, igazából minőségi játékosokat vettek,
névre jókat, de
egyszerűen akkora összeget költöttek el minőségre, ami aztán nem térült meg feltétlen. Na, de a másik egyébként, és akkor itt rákötnék a szöltem szólóra, hogy igazából az a Liverpoolnak az egyik nagy haszna, hogy maga a mezőny esett egy picit össze, tehát az az Arsenal magaslik ki ebből a Premier League mezőnyből, amelyik egyébként hagyományosan, hogy finoman fogalmazzak, nem feltétlen a nyerő alkat megtestesítője. Kérdés, hogy akkor most ez az Arsenal erre rácáfol-e, és akkor itt egy korszakos csapatot látunk, mert azért Artetának bőven hagytak időt, és most már tényleg egy jó csapatot rakott össze, össze vannak csiszolódva a játékosok. Miközben a többi klubnál azt látni, hogy, nagyon, vagy elsősorban, vagy, túl nagy hangsúllyal mennek rá arra a politikára, amit egyébként a Trabzonnál is látunk, hogy alapvetően nem feltétlen a sportszakmai siker az, ami a legfontosabb, hanem itt egyfajta üzleti modell az, amit szem előtt tartanak, egy, gazdasági vállalkozás, amiben a nyereség jelenti a célkitűzést, és az nem feltétlen, ahhoz nem feltétlen szükséges a pályán elért siker, tehát elég, hogyha a, az egyéb bevételi források megvannak. Na most éppen ezért olyan szétesettségeket látunk nem egy klubnál, vagy nagyoknál, ami azért igazából eddig, vagy korábban nem igazán volt jelenző. Tehát a Chelsea-nél például, ahol 40 játékoson, vagy mennyi, szóval ilyen mérhetetlen mennyiségű játékos. A Manchester United-nál Alex Ferguson visszavonulása óta én nem is tudom, hogy sikerült-e bármikor rendet tenni.
Még relatíve most van rend.
Igen. Úgy, a Tottenham majdnem kiesett, most letarolja az átigazolási piacot. A kit nem említettem még?
Hát City-t.
City, ugye hát Guardiola távozása. Igen, tehát úgy olyan hatalmi űr keletkezett alapvetően a Premier League-be, amiben egyébként az
kurbliszta. Ebből jól is kijöhet a Liverpool az
nagyon,
esetben.
Nagyon, csak a Premier League-et az kurbliszta nagyon sokáig egyébként nem azt mondom, hogy ilyen Münchhausen bárószerűen a saját hajánál fogva rángatta ki magát, de az amikor kettő, de akár több test is gravitál egymás felé, és akkor gyorsítják egymás mozgását. Tehát, hogy ott sakkban tartották egymást azok a csapatok, amelyek a legjobbak voltak. De most körülnézünk, és azt látjuk, hogy ott egy Arsenal, és akkor úgy körülötte igazából nincsen senki.
Fizikai rovatunkat hallottuk.
És az Arsenal se tekintesz úgy, mint
hogy a részeske gyorsítsapat.
Igen.
Na, egyet lépjünk odébb Spanyolországba. Milyen lesz a Real? Mert ugye ott meg egy Mourinho érkezett, az Mourinho-ra mindent lehet mondani, de az biztos, hogy nagyjából félig róla fog szólni ez az idény, mert biztos, hogy minimum két hetente mond valami olyat, amiről itt is hosszan fogunk beszélgetni. Aztán, hogy emellett persze a pályán mi történik, az megint egy más kérdés. Most már hazajönnek Szabiról, mindenhonnan megérkeztek, a sok problémamentes ember, ott vannak megint együtt.
Hát Mourinho visszaállított állítólag a régi rendet, tehát közös étkezések vannak, legalább egy órával meg kell jelenni a közös foglalkozások előtt, telefont félre kell tenni, egyébként ezek mind aranyos dolgok. De
lesz ott lázadozás, én úgy érzem.
Igen, lesz lázadozás.
Melyik sztár lesz az első, akit kivág a ilyen feltételek mellett, mert hogy ezt mondjuk tudok mondani 5-6 embert, hogy mind az 5-6 nem fogja ezt szó nélkül tűrni, az biztos.
Hát ez csak akkor lehetséges, hogyha a Mourinho-nak nem csak a régi elvei maradnak meg, hanem a varázsereje is, mert ezt én ebben kételkedem valamelyest. Tehát abszolút, tehát megkezdve nem tudom, hogy milyen lesz a csapat Mourinho-val. Ez az a válaszom, nem tudom.
Én azért, tehát nem tudom, a Mbappé, Vinicius, Bellingham hármasban elég komoly fantázia van, de szerintem pont nem a Mourinho az, akit oda kellett volna ültetni ebben a helyzetben, mert lehet, hogy vasszigor lesz, meg minden, de...
Majd amikor Bellingham elrakja a telefonját.
Nem látom azt, hogy jobban játszana majd ez a csapat, mint egy évvel ezelőtt, és itt a témaleírásokban volt, és a Barcelonát mondjuk mennyire tudja megközelíteni, hát azért Rodri odaigazolt még így jokerként a középpályára, ami eddig se volt olyan rossz.
Azonban le is erótozta.
Na persze. Igen, minek jöjjön Madridba, aki nem akar, tehát én szerintem ott megmarad az a hatalmas nagy különbség a két csapat között. Én Mourinho-ban nem látom azt, hogy csodát csinálna ez a Real Madridba.
Nem a középpályával kéne valamit kezdeni a Mourinho-nak, mert ott onnan ömlik a vér, ami ott a Modricék már nincsenek.
Igen, de azért a támadó potenciál az még főleg Diomande érkezésével még erősebb lett, és igazából egyébként faramúci módon mégis a védelmet erősítette meg Mourinho. Aztán, hogy ez a politika mennyire lesz nyerő, főleg azért, mert Madridban nem elégszenek meg azzal, hogy a csapat nyert, tehát ott azért szép, tetszetős játék.
Fehér balett.
Fehér balett, tehát ott az elvárások nagyon magasak. Na most, hogyha megint egy ilyen Mourinho-féle szuperbiztonságos betonvédekezésre épített taktikát kezd el játszani a Madrid.
Hát mondjuk a Mourinho csak a Barca ellen játszotta ezt, tehát a többi csapat ellen ott támadó foci volt. Barca ellen nem, ott busz volt.
Jó, busz, igen, igen. Na jó, csak én nem látom még arra a garanciát, de majd cáfoljon rám, hogy a La Ligában azok ellen, a csapatok ellen nem veti be ezt a taktikát, amelyek azért tudnak és jól is kontrázni egy olyan esetben, mondjuk, amikor, és általában ez szokott lenni a helyzet, hogy a Real Madrid mondjuk megszerzi a vezetést, és tartania kell az eredményt, ő pedig ilyen erőforrás menedzsment miatt nem hajtja a csapatot, hogy rúgjanak még 3-4 gólt, hanem majd inkább arra, hogy fixen meg legyen a 3 pont, mert pragmatikusan gondolkodik. Na és akkor ott azért... Ott
de
azért
érzel... két ilyen meccs X lesz, aztán mindjárt ott lesz a tűz.
Igen, meg egyáltalán, tehát hogy abban a szentséges pillanatban, hogy mondjuk, most csak egy kiragadott példa, hogy és meg nem is kell az Atletico Madridig menni, mondjuk legyen a Villarreal. Tehát egy Villarreal ellen, hogy használja a madridi szurkoló, hogy vezet a saját csapata, de nem arra megy rá, hogy az ellenfelett a földbe döngölje és kivégezze, akkor már húzza a száját. És akkor onnantól kezdve ezek ilyen feszültségforrások szépen egymásra épülhetnek. Tehát én sem látom feltétlen garanciának azt, hogy Mourinho személye akkor most itt a stratoszférában.
Lehozza a sztárjait a, nem tudom, 80. percben, hát, hogy védőt cseréljen.
Igen.
Az hogy a gulácsi kivédi a szemüket például.
Igen.
Na mindegy, hát na minden esetre érdekes lesz az. Mourinho biztos, hogy visz egy kis tüzet a La Ligába, és az nekem, mint teljesen semleges spanyol bajnokságot néző embernek ez jó. Na, én mondjuk ott nem vagyok egyáltalán semleges. Szombaton lesz egy német szuperkupa meccs a Bayern és a Dortmund között. A Bayern Dortmundból én nem emlékszem rossz meccsre az elmúlt 20 évből, ezt a legkomolyabban mondom. Bármi esélyt adtok-e arra, hogy ilyen Leverkusen-szerű módon nem pont a Dortmund, bár nyilván is a Dortmund is része annak a 4-5 csapatnak, amelyiknek egyáltalán erre bármiféle esélye is nyílik, hogy a Bayern valaki megingassa, vagy a Bayern az továbbra is nézelődjön a BL felé, mert otthon minden oké.
Most csak a szuperkupára?
Ne, a szuperkupa az az apropó. Egy meccsen,
igen, egy meccsen meg ugye Dortmundban lesz a meccs. Ne, hogyne, tehát itt azért...
Kongó lelátok el.
Igen.
Olyan 84 ezer, mint a húzat, persze.
Igen. Tehát én ezen a meccsen, csak én az ember úgy mindig úgy belegondol, hogy milyen potenciált képvisel mondjuk egy Dortmund, és akkor az olyan baromi erősnek tűnik, aztán jön a Bayern, és így rácapol.
Iszonyú sok változás volt egyébként a nyáron, tehát még én sem látom, hogy ebből mi lesz. Míg a Bayernben meg szerintem a legvégsőgi kitartó emberek, mint az Olise, meg a Kane, akik azért mondjuk ott a legfontosabb emberek, azoknak még szerintem nincs is meccs a lábunkban gyakorlatilag.
Meg úgy tudom, a Kane nem is játszik csak egy fél időt.
Most ilyen...
A Musiala egyáltalán nem játszik. Igen, hát ezért nem játszik nyilván, mert ugyanazt mondják, hogy nem életveszélyes, ez át kell alakítani a gyógyszeralagodást, vagy amit olvastam, de azért elég rossz, ha valakinek, hogy fönnakad a szeme, hogy meccs közben. Tehát
meg a következő meccsen is.
Van, tehát borítékolhatóan, tehát nem csodálom, hogy a szövetség azt mondta, hogy nem.
Jaj, nem arról van szó, hogy valami szívzűr egyébként.
Igen, ami neurológia.
Igen. Nem csak, hogyha azt mondják, hogy ők erről már tudtak a klubon belül, akkor és elájul egyszer, akkor nem értem, hogy akkor miért teszi be a rákövetkező felkészülési meccsen. Ja. Igen, tehát...
Mondjuk akkor csereként jött be egy pár percet, az alatt pont elájult megint.
Igen.
Hát majd meglátjuk. Minden esetre, ugye a Bayern esetében az is nagy kérdés, hogy elfben Neuer utolsó idényéről van szó, és már egyre inkább mondogatják, hogy nem biztos, hogy első számú kapusként kéne ezt neki minden fronton abszolválni, főleg egy ilyen VB után.
Igen. De jó, de itt is majd ilyen klasszikus puding próbálja az evés lesz. Tehát, hogyha abban a szentséges pillanatban, ahogy bedadog, vagy ha bedadog, akkor cserélnek, és ad abszurdum a Bayernnél, hát olyan anyagi lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy
hát de ott abszurdum házon belül.
De ha meg van beszélve, hogy ez az utolsó, most mondjuk nem tudjuk mi, tegyük fel, hogy tényleg ez az utolsó.
Én úgy tudom, hogy igen.
Akkor én nem látom azt, hogy akkor leülteted padra.
A Bayern
még ha gyenge is? Uh-huh. Nem még tud jó. Olyan gyenge lenni szerintem.
Azt majd
nekem
ne,
nagyon nagy kedvencem, de ahhoz valami elképesztő peksorozat, vagy ilyen potyasorozat kellene, szerintem, hogy ő mondjuk hosszú távon kispadra szoruljon. Egyébként valami, nem tudom, sielő baleset, vagy hasonló.
Az mindig bejegyzik.
Ez minden évben van valami ilyesmi, de nem tudom, tehát formája alapján szerintem azért, meg azért német bajnokságban nem kell sokat játékba avatkoznia.
Hát ez igaz. Igaz.
Na, jel, hát a kaputó 25 méterre van folyamatosan.
Igen, tehát hogyha bekap egy potyát, akkor még semmi, senki nem beszél,
szemben egyébként már
akkor
ennyi. Na, az elsődleges funkciója a Bundesligában nyilván nem pont a legnagyobb idegenbelirben vívott rangadókon, de a többi meccsen, hogy az ellenfél által kivágott labdákat leveszi a saját térfél közepén, és oda passzolja valakinek. Azt hiszem rámondta Henkesz, hogy valami 4 vagy 5 poszton kezdő lenne nála, abba a bajjába. De hát ő a kapus. Na, PSG-ről szerintem kár beszélgetnünk, mert pillanatilag nyilván Európa első számú csapatáról van szó, ugyanakkor meg Franciaországban meg nyilván még bajnokabb, mint a Bayern a németeknél. Még Forma 1-ről essen két szó, csak azért, mert már éppen sprint időmérő van, hiszen sprint hétvégénk van. Holland nagydíj, az én is úgy nőttem fel, hogy Zandvoort, Holland nagydíj, most ehhez képest ez az utolsó hosszú. Tehát most, hogy van egy holland menő a Forma 1-ben, most természetesen ugye Verstappenről van szó, most természetesen éppen beláthatatlan időre búcsúzni fog a holland nagydíj. Hova fognak menni a hollandok Forma 1-et nézni? Reméljük ide.
Hát de azok mindenhova mennek, nem? Tehát én megmondom őszintén, én igazából Ayrton Senna halál óta nem is nagyon nézem a Formula 1-et, addig nagyon, majdnem minden futamot láttam, de azt érzékelem, hogy ilyen masszív szurkolótábor alakult ki Hollandiában, tehát ilyen narancssárga falak, tehát ilyen...
Hát itt főleg, ugye?
Igen, mint a Kongó lelátó
Dortmund is.
Igen, itt meg ilyen narancssárga falak vannak.
De még a Ungaroringen is van egy narancssárga, ahol minden tehát, narancssárga.
Igen.
Finnek voltak ilyenek régen, nem? Azok is...
Igen. De a finnek azok amúgy is be vannak kötve az autósportba, tehát...
Ja, raliba is, így van. Na jó, csak ez, hogy most nem lesz holland nagy díj, szóval nekem úgy ez úgy fura, vagy úgy hiány. Tudom, hogy már Európában alig van nagy díj, ez is kell megbecsülni a Hungaroringet, hogy ilyen jó tartja magát, de ezzel együtt, nem?
Igen, meg szerintem a hollandok egyébként úgy... Tehát, szerintem ők könnyebben túllendülnek azon, hogyha egy ilyen veszteség éri őket, tehát van ott elég sok sport, meg nem sportinger éri a holland sport és nem sport közvélemény. Tehát nem örülnek neki, de azt mondják, hogy jó, akkor majd megtaláljuk a megoldást, és egyébként azért találja meg a megoldást, mert mondjuk van ideje, meg pénze arra, hogy egyébként elutazzon a többi versenyre.
Így van, így
szerintem
van.
Azért furcsa egyébként, hogy nem lesz holland
nagydíj, tehát
hogy
a
F1 elmúlt 10 évének legnagyobb sztár, ez egy holland, tehát hát hogy... Nem tudom, hogy a tárgyalások ezek miképpen zajlottak, de valószínűleg akkor a amerikai tulajdonosokat nem annyira érdekelt ez a dolog, pedig hát szerintem valószínűleg üzletileg is elég jól néz ki, tehát a sprint kvalifikáción full teltház van, ha jól látom.
Narancssárga minden.
Na de biztos, ami majd bekerül a helyére, azért ott se lesznek kevesen.
Ja, az biztos, persze. És az is biztos, hogy valami rendkívül távoli kontinensnek hát valami rendkívüli pályája lesz. Félig viccesen már itt az Antarktiszról beszélgettek odaig, talán nem fajulnak a dolgok, de hogy esetleg Dél-Afrikába elmegy a Forma 1, abba az simán benne van a pakliba, de legalább ott már járt régebben is van Grönland. Pálya. Grönland. Ott melegíteni kell a gumikat a kezdés előtt. Na jó van, hát urak, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, aztán meglátjuk egyfelől, hogy a Ferencváros mire megy majd a Trabzon elleni jövő csütörtöki visszavágón, amit természetesen a Nemzeti Sportrádióba is majd élőben közvetítjük, meg egyáltalán, hogy a Fradi nélkül mire megy egymással az NB1, például mi lesz a Vasas Puskás Akadémia csúcsrangadón a hétvégén, meg hogy Szoboszlaiék hogyan rúgják rá az ajtót a Premier League-re, azért kezdés sem mindegy, szerintem egy ilyen zilált viszontagságos idény után. Itt azért illik a Liverpoolnak is valamennyire erőt demonstrálni, reményeink szerint két magyarral. Kedves Gábor, Gyenge Balázs és Turi Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Hamarosan megyünk tovább a hazafutással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tartják az elmúlt idények jó szokását a paksiak. Sok gólos mérkőzéseket játszanak a bajnokságban. Ezúttal fővárosi ellenfelet fogadnak. A jó találkozó garantálható, hiszen a lilafehérek játéka kezd egyre olajazottabbá válni. Paks Újpest labdarúgó NB1-es mérkőzés 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Már nincs sok hátra a hazafutásból, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Ma 40 éves, minden idők egyik legnagyobb atlétája, a 21. század egyik legnagyobb sportágoktól független sportolója, a 8-szoros olimpiai bajnok, jamaikai sprinter legenda Usain Bolt. Ebből az alkalomból Kreisz Bálintet készített róla összeállítást.
A sprinter, akinek rekordjai lehet még hosszú évekig velünk lesznek. A sportoló, aki stílusával több generációnak is példát mutatott. Az ember, aki Jamaikából érkezve a világ egyik legsikeresebb atlétája lett. 40 éves lett Usain Bolt, a világ leggyorsabbja. 9,58 század másodperc, jelenleg csak egy embernek elég arra, hogy lefusson 100 métert.
Kezdetek, családi háttér.
Usain St. Leo Bolt 1986. augusztus 21-én született egy kis jamaikai faluban, Sherwood Contintben. Két testvére van, egy bátyja és egy nővére. Érdekesség, hogy a BBC-n 2016-ban megjelent portréban édesanyja Jennifer úgy fogalmazott, hogy egyszer volt lassú a fia, amikor vártnál 10 nappal később született, de már 3 hetes korában is tudta, hogy Usain különleges lesz. Nyilván arra nem számíthatott, hogy végsebessége megközelíti majd a 45 km per órát. Már fiatalon is aktív volt, több sportot is kipróbált, például a labdarúgást, vagy a korábbi angol gyarmatokon népszerű krikettet is. Édesapja Wellesley elmondása szerint a krikett sokkal jobban érdekelte a fiát, kihívásként tekintett arra, hogy minél jobb legyen. Az egyik edzője viszont felfigyelt különleges képességeire, és győzködte a családot arról, hogy vigyék le az atléták edzésére. Ahhoz, hogy ez végül megtörtént, a motiváló tanácsok mellett véletlenül az is hozzájárult, hogy 12 éves korában megnyert egy iskolai 100 méteres sprint versenyt. Usain a középiskolai tanulmányait a William Kmibről, egy Jamaikában szolgáló angol misszionáriusra elnevezett gimnáziumban folytatta, és a spanyol tanár külön figyelmet fordított arra, hogy ő megtanulja a nyelvet. Azt mondták, hogy úgyis különböző országokba kell majd mennem, így fontos, hogy minél több mindent tudjak. Emlékezett vissza később Bolt. A jamaikai sprinter egyébként azóta több millió dollárral segítette korábbi iskoláját.
Az első komolyabb versenyek.
2001 fontos év volt a jamaikai sprinter életében. Áprilisban hívta fel magára először a figyelmet, amikor Kingstonban a középiskolák versenyén ezüstérmes lett 200 méteren, 22,8 másodperces idővel. Néhány héttel később pedig 22 alá is bement, Barbadoson szintén második lett, 21,82 századdal egy U18-as megméretésen. 2001 júliusában pedig Magyarországon állt rajthoz, 14 éves korában, a debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon. Érmet nem szerzett, egyéniben 200 méteren indult, az előfutamát megnyerte, ám az elődöntőben a 21,73 százados ideje csak az 5. pozícióra volt elég, így kiesett. Valószínűleg azok, akik Debrecenben kint voltak a Gyula Istvánra elnevezett stadionban, nem gondolták, hogy ez a jamaikai versenyző valaha ilyen sikeres lesz. Csak hogy még jobban érzékeltessük, milyen kivételes az út, amit bejárt. A 200 méteres távon 70-en álltak rajthoz a 2001-es ifjúsági VB-n. Közülük a World Athletics-en elérhető statisztikák alapján Bolt az egyetlen, aki világ vagy olimpiai bajnok lett. Rajta kívül van még valaki, a nigériai Saul Wegeopa, aki eljutott egy olimpiai bronzére még a 2004-es játékokon, 4x400 méteres váltóban. Ezt a két esetet leszámítva elvétve lehet olyanokat találni a 70 fős mezőnyből, akik rendelkeznek VB döntővel vagy kontinensbajnoki sikerekkel. A jamaicai csapat a meglehetősen furcsán hangzó 1000 méteres váltóban is elindult. A tesz feletti André Maxwell, Usain Bolt, Jermaine González összetételű 4-es a 4. pozícióban zárt. A váltó tagjai végül összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek, természetesen mindegyik Bolt nevéhez kötődik. Rajta kívül González az egyetlen, aki felnőttként is ért el sikereket. 2011-ben világbajnoki bronzérmes lett a 4x400 méteres távon. 2002-ben a Karib térség országaiban állt rajthoz a fiatal jamaikai, aki egy ideig a 400-as versenyekkel is komolyabban szemezett, még országos bajnoki címet is szerzett az U18-as korosztályban. Néhány héttel 16. születésnapja előtt, vagyis 2002 nyarán Kingstonban aranyérmet szerzett az U20-as világbajnokságon, 200 méteren, 20,58-as idővel. Tette mindezt úgy, hogy a rajt előtt rossz lábára húzza fel a cipőjét, ám a jamaikai legenda szerint ez az eset segített neki abban, hogy semmilyen váratlan helyzet ne zökkentse ki. A következő évben tovább javította a legjobbját, 20,13-ig is eljutott, emellett pedig megszerezte az U18-as VB aranyérmet is, pótolva azt, ami Debrecenben nem sikerült. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. Olimpiai bemutatkozás. 2004-ben Usain Bolt először ment be 20 másodperc alá, áprilisban Bermudában érte 19,93-as időt. Ekkoriban a távvilágcsúcstartója még Michael Johnson volt 19,32-al, így jelzésértékű volt, hogy valaki, aki még be sem töltötte a 18-at, alig fél másodpercre van a valahamért legjobb eredménytől. Ezek ismeretében nem meglepő, hogy az athéni olimpián is ott lehetett. Görögországban egy kisebb lábsérüléssel utazott, így az előfutamban mindössze 21,5-at ért el, ahol az 5. helyen zárt, így lecsúszott a 4 továbbjutó helyről. És hogy kielőzte őt meg? Egy magyar sportoló, Power Géza, aki 300-addal előbb szelt át a célvonalat, így kiejtette a jamaikait. Erről az eredményről így tudósított Dák Horváth Péter.
Power Géza nem szédült el, maradhat a ringlispilem. Hogy miről van szó? Arról van szó, hogy a 200 méteres égfutás előfutamaiból, vagy az első körből, ahogy tetszik, Géza tovább jutott a másodikba. Az időeredmény, letörődjünk ezzel, de azért mondom, 21,2 másodperc, futamában negyedik, és Géza még egyszer futhat, nem úgy, mint Csillag Levente.
Ez volt Usain Bolt egyetlen olyan olimpiája, amelyen nem szerzett érmet, és ugyan a sportban nincs feltételes mód, de ha 19,93-os legjobbját az athéni döntőben futja, akkor ez is érmet szerzett volna. Ezt követően edzőt váltott, és Glenn Mills új szemléletet hozott be, törekedett arra, hogy minél profi mentalitású legyen versenyzője. 2005-ben a felnőtt világbajnoki bemutatkozás is megvolt, Helsinkiben szerette volna kijavítani azt, ami Athénban történt, ám a döntőben ismét megsérült, és 8. lett. Néhány hónappal később volt egy kisebb közúti balesete, ami szerencsésen megúszott, és ez sem hátráltatta. 2006-ban 500-addal megjavította egyéni csúcsát.
A világ leggyorsabb embere.
Ahogyan az már bemutatónkból kiderült, Usain Bolt a pályán kívül is különleges személyiségnek számít, laza stílusával. Ám sokáig a 200-as táv mellett azt a 400 métert futotta, ami saját bevallása szerint sosem szeretett. Első 100-as versenyére 2007. júliusáig kellett várni, 10,3-al kezdett. 21. születésnapja után nem sokkal pedig az első világbajnoki érmek is meglettek, 19,91-el ezüstérmes lett Tyson Gay mögött 200-on, és másodikként zárt a 4x100 méteres váltótagjaként is. 2008-ban a 400-at már nem erőltette, ráfeküdt a sprinttávokra, ahol kifejezetten sikeres lett annak ellenére is, hogy az edzője Glenn Mills szerint nagy hátrány kellett a rajtán ledolgozni a 195 cm-es magassága és a fizikai adottságai miatt. A pekingi olimpiai évében 100-on és 200-on is tovább javította a legjobbját, így a kínai ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyesének számított. Ezúttal a sérülések sem hátráltatták, a leggyorsabb idővel jutott a 100 méter döntőjébe. 2008. augusztus 16-án pedig Usain Bolt örökre beírta magát az atlétika történelem könyvébe. Novotny Zoltán közvetítését hallják.
Most következik a rajt, után pedig azt figyeljük, hogy a 4-es pályán Bolt hogyan indul el. Egyelőre úgy látom, hogy beragadt, mert mellette nagyon jól jön Thompson, a Trinidadi, aztán Boltot nem lehet megállítani. Nem lehet Boltot megállítani, kérem, és szerintem a Trinidadi a második. Ilyen futást se láttam még, káprázatos időnek kell lenni. Az utolsó 5 méteren nem futott, és ennek ellenére világrekord. Mire képes ez az ember? Hihetetlen!
Usain Bolt nem csak 100-an ért el fantasztikus eredményt, néhány nappal később 200-an is ott volt a döntő egyik rajtképében. Míg a magyaroknak augusztus 20-a nemzetünnepet jelenti, a jamaikai sprinternek egy újabb, fontos mérföldkő dátumát. Petur András közvetítését hallják.
A nagy kérdés tehát, hogy Usain Bolt meg tudja-e dönteni Michael Johnson egészen hihetetlen világcsúcsát, ott tud-e annyira laza lenni, mint 100-an, mert Sean Crawford esetleg az Egyesült Államokból, esetleg Walter Dix a meglepetés ember. Jön a rajt. eljönnek elsőre, Usain Bolt gyakorlatilag 30 méter alatt lefutja a mellette lévő John Crawford, már csak a sarkát nézi, Usain Bolt most nem laza, hanem úgy fut, mint egy ördög, hát ebből én azt hiszem, hogy lehet világcsúcs, nézzük azt az órát, Kenterbe veri az egész világot, Usain Bolt 19.31, világcsúcs, megdöntötte a megdönthetetlen, Usain Bolt 100 másodperccel túlhaladva Michael Johnsont, kétszeres olimpiai bajnok itt Pekingben. Sőt, 19.30-ra módosítják a tájékoztató időt. Így pedig 200-addal megdöntötte azt a világcsúcsot, amiről nagyon sokan azt gondolták, hogy még évtizedekig megmaradhat, de legalábbis hosszú évekig.
A 100-an és a 200-an elért világcsúcs után néhány nappal a jamaikai 4x100 méteres váltó és aranyérmet szerzett Pekingben, ám ezt az eredményt 2017-ben törölték Nesta Carter pozitív dopingtesztje miatt. Így Bolt hivatalosan két bajnoki címmel és az atlétika egyik legnagyobb sztárjaként távozott a kínai fővárosból. Sokat nem pihent a jamaikai, a következő évben a berlini világbajnokság volt a fő esemény, ahol Usain Bolt még tovább írta a sporták történelmét. Megcsinálta azt, amit Pekingben is. Aranyérmet nyert 100-on és 200-on is, ráadásul világcsúccsal. A rövidebb távon 9,58 század másodperc alatt ért célba, ami 37,58 km/h átlagot jelent, de volt olyan szakasz, amikor 44,72 század km/h sebességgel ment, ami egészen elképesztő. Nem meglepő módon a rendező ország, vagyis a németek kommentátora is döbbenten figyelte az eseményeket. A siker utáni sajtótájékoztatón így értékelt a jamaikai sztár. Narrátor, Virányi Zsolt.
Már az elődöntőben jól ment a futás, azaz lazán, erőlködés nélkül jutottam a fináléba, ahol sikerült megismételnem ezt. Sőt, mint a világcsúcs mutatja, felül is múltam az összes eddigi eredményemet. Éreztem, hogy remek formában vagyok, de ekkora világrekordra nem számítottam, nem számíthattam. Most én vagyok az első ember a világon, aki 9,6 másodperc alatt képes volt teljesíteni a 100 métert. Gondolhatják, hogy milyen boldog vagyok, és aki közelebbről ismer, az tudja, hogy csak a kemény munkában hiszek, ugyanakkor imádok bohózkodni, még egy olimpiai, vagy mint most egy világbajnoki döntőben is, hiszen a közönség nem csak a fantasztikus eredményeket szereti, hanem a jópofáskodást és a színészkedést is. Engem nagyon feldob, amikor 50-60 ezer néző előtt futhatok, mivel gyerekkoromban mindig erről álmodtam. Tudtam, hogy gyorsabb vagyok legfőbb riválisaimnál, azaz az amerikai Tyson Gainnel és honfitársamnál, Asafa Powellnél. Épp ezért magabiztosan álltam a rajthoz, és egy percig sem gondoltam arra, hogy esetleg más is nyerhet. Csak akkor lehet sikeres, ha ilyen fontos szituációkban nem foglalkozol másokkal, csak a futásodra összpontosítasz. Én ehhez teszem hozzá a már említett bohózkodást a szurkolóknak, ami azt hiszem teljesen egyedivé tesz.
200-an is sikerült Berlinben a csúcsdöntés, itt 19,19 századra javította a világ legjobb idejét. Ez az eredmény és a 100-an elért 9,58 is mind a mai napig világrekord, és egyelőre nem látszik olyan atléta, aki ezt meg tudná dönteni.
A legyőzhetetlen.
A következő években szinte senki nem tudta megállítani Boltot. 2010-ben egy svédországi viadalon Tyson Gay előzte meg őt. Ezt leszámítva, elindult, ott nyerni tudott. Egy évvel később a dél-koreai világbajnokságon egy újabb ellenfél nehezítette meg a dolgát, a rajtkép. A 100 döntőjében a címvédő és világcsúcstartó teljesen egyértelműen kiugrott, emiatt kizárták. A jamaikai maximalizmusát mutatja, hogy elég nehezen viselte a dolgot, már a visszalövés pillanatában a fejére húzta a felsőjét, amit később le is vett, egyszer beleütött a falba, és kiabált is dühében. A kizárást nem kerülhette el, így a pálya mellől nézte végig, hogy jó emlék, megnyeri a királyszámot. 200-on és a 4x100-as váltóban nem hibázott, de Gubol két aranyéremmel távozott. 2012-ben újból olimpiát rendeztek, ezúttal Londonba látogattak a világ legjobb sportolói. Az ötkarikás játékok egyik legjobban várt száma a 100 döntője volt, jó emlék ugyanis a jamaikai bajnokságot is megnyerte, és elég komoly kihívónak számított. Eljött a finálé napja, és egy újabb történelmi pillanat. A szó Petur Andrásé.
Teljes a csend, 80 ezer ember, pisszenni nem mer.
Jó rajt, Asafa Powell szenzációsan kap fel, nagyon hátul van Usain Bolt, de megindul Usain Bolt, és ő nyeri meg a 100 méter 9.64-gel. Nincs világ. Csúcs 964-en így is a világ idei legjobb eredményét futja Usain Bolt, és ezzel megvédi olimpiai bajnoki címét. Nagyon beragadt, de 60 méternél aztán szédületesen megindult, megnyújtotta a lépteit, és ezzel ismételten ő az olimpiai bajnok, megdöntve a saját olimpiai csúcsát 969-ről, módosítva az 963-ra. Johan Blake lett a második, ugyanúgy 975-tel, mint amikor legyőzte a jamaikai válogatón a mostani olimpiai bajnokot. Justin Gatlinnek pedig jut egy egyéni csúcs, 979, Tyson Gay a negyedik, 9,8 idei legjobbjával. Ezek szerint a világ leggyorsabb embere továbbra is Usain Bolt.
A megnyert 100 méteres döntő után Szabó Szilárd szólaltatta meg a jamaikai sztárt.
Te mindenkiből bolondot csináltál, amikor Johan Blake kétszer is legyőzött idén? Dehogy. Johan akkor tényleg jobb volt nálam. Ő egy fantasztikus atléta, és egy szavam nem lehet, hogy a válogatón kétszer is megvert. Jobb volt, gyorsabb volt, megérdemelte. Sőt, az a verseny felnyitotta a szemem, rámutatott, hogy keményebben kell dolgoznom, és tényleg mindent megtettem a sikerért. Ez a 963 minden idők második leggyorsabb 100 métere volt. Elégedett vagy az idővel? Teljes mértékben. Itt minden a győzelemről szól. Másrészt a világcsúcsomat rajtam kívül senki sem tudta megközelíteni. Úgyhogy hékás, boldog vagyok, nyerni jöttem és nyertem is. Újra gyorsabb voltál a villámnál, itt utaltam a rep számára. Lehetsz még ennél is gyorsabb? Nos, ez a terv. Szeretném tovább faragni a világcsúcsokat és mindenféle rekordokat felállítani, hogy ne ok nélkül nevezzenek villámnak. Benned van a 9-4. Remélem.
A 200 méter döntőjét is megnyerte ezúttal 19,32 századot futva, ami nem lett olimpiai csúcs. Elmaradt a pekingi legjobbjától, és itt is jó emlék előtt zárt. Három jamaikai állt a dobogón, így nem meglepő, hogy a világ akkori két leggyorsabbjával felálló 4x100-as váltó is aranyérmes lett. Legyőzhetetlensége a következő években is megmaradt. 2013-ban egyedül egy római gyémántliga versenyen lett második, de Moszkvában visszaszerezte a 100 méteres világbajnoki címet, és emellett megtartotta a 200-as és a 400-as koronát is. 2014-ben jött egy combhajlító sérülés, ami miatt 9 hétig nem edzhetett, egyéni versenyt mindössze egyet teljesített, azt viszont 9,98-al megnyerte. A következő évben semmi nem hátráltatta, és legyőzője most egy megméretésen sem akadt. A világbajnokságot ezúttal Pekingben rendezték, és Bolt újabb három aranyjal távozott. A 100 méter fináléja pedig sokáig emlékezetes marad, Bolt és Justin Gatlin között mindössze 1 század döntött. A rekordok könyve 2016-ban ismét új oldalon nyílt ki, a Riói olimpiára ismét csúcsformában érkezett a jamaikai, akit már hosszú ideje nem előzött meg senki. És ez 2016. augusztus 14-én sem változott meg. A királyszámot ezúttal is Bolt nyerte 9,81 százados idővel, ezzel a történelem első sportolójává vált, aki háromszor nyert ezen a távon. Ezt a sorozatát 200-on is folytatta, és természetesen a 4x100-as váltót is elsőként hozta be, így 9-szeres olimpiai bajnokként utazhatott el Brazíliából, a tripla-tripla teljesítőjeként. Ezt ugye Carter dopingügye miatt végül 2017-ben 8 aranyéremre redukálták, de Bolt így is minden idők legsikeresebb sprintere lett.
Visszavonulás és a civil élet.
Bolt a védjegyévé vált égfelé mutató ünneplést már nem sokszor ismételhette meg Rio után, de ez egy tudatos döntésnek köszönhető. A jamaikai mindig arról beszélt, hogy időben szeretne távozni, és nem akarja leégetni magát. 2017 elején saját vállalkozást alapított, amelyel egy új formátumú versenyt akart létrehozni, ám a média és a nézők által sikeresnek ítélt első Melbourne-i bemutató után nem lett folytatás. Néhány hónappal később derült ki a korábban már említett Carter ügy, és Bolt nagyon csalódott volt, amikor megtudta, hogy honfitársa doppingolt. Eljött az augusztusi londoni világbajnokság, a klasszis utolsó versenye. Százon közel 4 év után győzték le újra, a 9,95 százados idő bronzérmetért, Gatlin 3, Coleman 1 századdal előzte meg. A búcsú pedig nem úgy sikerült, amilyet egy ilyen klasszis pályafutás érdemel. A 4x100 méteres döntőben Jamaica második helyen állt, amikor Bolt átvette a stafétát, ám 50-nél a combhajlítója ismét megsérült, és csak a csapattársai támogatásával tudott átbicegni a célvonalon. 31 éves volt át, amikor visszavonult, és ezt követően sem szakadt el a sporttól. 2017-ben a jellegzetes kézmozdulatát megörökítő szobrot kapott a jamaikai nemzeti stadionnál, 2018-ban a norvég Stromskedet csapatával edzett, és a norvég U19-es válogatott elleni barátságos mérkőzésen pályára is lépett, 9,58-as messzámmal. A gyerekkori álomként megmaradó labdarúgó karriert üldözte még egy ideig, Ausztráliában is készült egy klubbal, ám végül 2019-ben bejelentette, hogy felhagy ezzel a projekttel, és hivatalosan is lezártnak tekinti a sportpályafutását. Nagy Green Bay szurkolónak vallja magát, és amikor egy interjúban 2021-ben kérdezték, úgy fogalmazott, még mindig képes lenne lefutni bárkit az NFL mezőnyéből. Látható tehát, hogy a sajátos laza stílusa mindig megmaradt. 2020-ban édesapa lett, megszületett lánya, aki az Olympia Lightning nevet kapta, utalva az ötkarikás sikerekre és a védőgyévé vált kézmozdulatra. Egy évvel később két ikerfiúval bővült a család. 2023-ban egy átverés áldozata lett, több mint 12 milliót emeltek le a bankszámlájáról, idén pedig visszatér oda, ahol a nemzetközi karrierje indult, Magyarországra. Usain Bolt ugyanis az atlétikai világdöntő abszolút legendája, ami lényegében nagyköveti szerepet jelent. Így viszont biztos, hogy szeptember 11-e és 13-a között a 40. születésnapját ma ünneplő Usain Bolt is itt lesz a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. És ha már atlétikai világdöntő, mi mással is búcsúzhatnánk, mint Armand Duplantis új számával, aminek a címét, mintha Usain Bolt inspirálta volna. Gold, vagyis arany. Boltnak ebből van néhány. Egész pontosan 8 olimpiai és 11 világbajnoki cím.
Ez volt már a hazafutás, hiszen 17 óra 30 perctől már a Paks Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzést közvetítjük itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, de az már a körkapcsolás lesz Tóth Bélával. Erdei Márk szerkesztő kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Elpap István, viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!